Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 138. dicséretünk első versét. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem hirdetem neved.
Istenem, hirdetem neved. Dicsérlek Istenek felett, én tégedet, mert azt érdemled. És a te szent egyházadban imádkozván neved tisztelem, áldásodra én kész vagyok, hálát adok neked, Istenem.
A gyülekezet foglalja el helyét. Hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyülekezet egy része a lelkipásztorokkal Balatonszárszón van. Hordozzuk imádságban ezeket a gyülekezeti napokat. Jövő héten a szerdai gyülekezeti bibliaóra elmarad. Folytassuk Isten tiszteletünket énekszóval. Énekeljük a 825. éneknek mind a négy versét. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. 825. ének mind a négy versét énekeljük.
Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts. Indíts fel szívemet, puzduljon fel neked, gyűjteni lelkeket kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen kérni taníts. Üdvözítőm te vagy, észterőt szívet adj, lelkeddel el ne hagyj, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyorsan elszáll a perc, kérni taníts. Lásd gyengeségemet, erősíts engemet, míg diadalt nyerek, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Jézus, te visszajössz, várni taníts. Majd ha kegyelmesen nézed az életem, állhass csak csendesen inni taníts.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok, szeretett testvéreim, Istenünk szent üzenetét, ugyanmint meg van írva Dániel próféta könyve 5. részének 1. és következő verseiben, a 6. rész 1. verséig. A hosszabb igeszakaszra való tekintettel a gyülekezet foglalja el helyét. Dániel könyve 5. rész 1. és következő verseiből így szólít meg bennünket Istenünk szent üzenete. Bélsaccár király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberének, és az 1000 emberrel együtt itta a bort. A bor hatására megparancsolta Bélsaccár, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüstedényeket, amelyeket apja Nebukadnezár hozott el jeruzsálemi templomból. Azokból akart a király inni főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Elő is hozták az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hoztak el, és a király azokból ivott főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, rézből, vasból, fából és kőből csinált isteneket. Egyszerre csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára a lámpatartóval szemben. A király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. Közben a király arca elsáppadt, gyötrő gondolatai támadtak, meggörnyedt a háta, és még a térdei is reszkedtek. A király hangosan kiáltozni kezdett, hogy vezessék eléje a varázslókat, a csillagjósokat és a jövendőmondókat. Azután így szólt a király babiloni bölcsekhez, bárki is legyen az, aki elolvassa ezt az írást, és meg tudja nekem magyarázni, az bíborba öltözhet, aranyláncot kap a nyakára, és rang szerint 3. lesz az országomban. Akkor eljött a király valamennyi bölcse, de nem tudták az írást elolvasni és megmagyarázni a királynak. Ekkor Bélsaccár király még jobban megrémült, arca elsáppadt, és főrangú emberek is tanástalanok voltak. Amikor azonban az anya királynő meghallotta, min tanakodnak a király és fő emberei, bement a mulatozókhoz, és ott így szólt a királyné. Király, örökké élj! Ne gyötörjenek téged gondolataid, és az arcod se legyen sáppadt. Van országodban egy férfi, akiben szent isteni lélek van. Apád idejében őt úgy ismerték, mint akinek világos értelme van, és olyan a bölcsessége, akár az isteneké. Apád Nebukadnezár király, a mágusok, varázslók, csillagjósok és jövendőmondók elöljárójává tette. Igen, a te apád, ó király. Mert Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett el, rendkívüli lélek, tudás és értelem lakik, és képes arra, hogy megmagyarázza azt az álmot, feltárja azokat a titkokat, és megfejtse a rejtett értelmű dolgokat. Most azért hivatni kell Dánielt, majd ő megadja a magyarázatot. Dánielt ekkor a király elé vezették, a király így szólt Dánielhez. Te vagy az a Dániel, a zsidó foglyok egyike, akit apám a király hozott ide Júdából? Azt hallottam felőled, hogy isteni lélek, világos értelem és rendkívüli bölcsesség van benned. Most vezették elém a bölcseket, a varázslókat, hogy olvassák el ezt az írást, és magyarázzák meg nekem, de ők nem tudták azt megmagyarázni. Rólad azonban azt hallottam, hogy meg tudod magyarázni, ami magyarázatra szorul, és meg tudod fejteni a rejtélyeket. Ha tehát most el tudod olvasni ezt az írást, és meg tudod magyarázni nekem, akkor bíborba öltözhetsz, aranyláncot kapsz a nyakadra, és rang szerint harmadik leszel az országomban. Dániel így válaszolt a királynak. Ajándékaidat tartsd meg, és adományaidat add másnak. De azért az írást elolvasom, és megmagyarázom neked, királyom. Ó, király! A felséges Isten királyi uralmat, nagyságot, méltóságot és dicsőséget adott apádnak, Nebukadnezárnak. Olyan nagy hatalmat adott neki, hogy remegtek és rettegtek tőle a különböző nyelvű népek és nemzetek. Megölte, akit akart, és életben hagyta, akit akart, fölemelte, akit akart, és megalázta, akit akart. De amikor szíve fölfúvalkodott, és gőgösen megkeményedett, letaszították királyi trónjáról, és méltóságát elvették tőle. Száműzték az emberek közül, és csak annyi értelme maradt, mint az állatoknak. A vad szamarak között tanyázott, hüvetevet, mint az ökrök, és az ég harmatta áztatta testét, míg el nem ismerte, hogy az emberek királyságán a felséges Isten uralkodik, és ő azt ülteti trónra, akit akar. De te, Bélsaccar, aki a fia vagy, nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad. A menny ura fölé helyezted magad, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból főrangú embereiddel, feleségeiddel és ágyasaiddal együtt. Miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed és a sorsod, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő el ezt a kezet, és iratta föl ezt az írást. Az írás pedig, amely oda van írva, így hangzik. Mené, mené, tekél, upárszín. A szavak magyarázata pedig ez. A mené azt jelenti, hogy számba vette Isten királyságodat, és véget vet annak. A tekél azt jelenti, hogy megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált. A perész azt jelenti, hogy felosztotta királyságodat, és a médeknek, meg a perzsáknak adta. Akkor Bélsaccár parancsára Dánielt bíborba öltöztették, nyakára aranyláncot tettek, és kihirdették, hogy rang szerint ő a harmadik az országban. Még azon az éjszakán megölték Bélsaccárt, a káldeusok királyát. A méd Dárius pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. A kegyelemnek Istenet tegye megáldottá szent igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, emeljük fel szívünket Istenhez, imádkozzunk. Drága édesatyánk, örökkévaló szent Istenünk, imádunk és magasztalunk téged, hogy te hordozod ezt a világ mindenséget. Nem csak megalkottad, hanem csodálatos módon gondot viselsz róla. Köszönjük, hogy nemzedékek jönnek, és nemzedékek távoznak el, és ezekben a nemzedékekben ismételten szól a te drága igéd, és életet teremt azoknak szívében, akiknek szíve ajtaja megnyílik előtted, de figyelmeztet is, hogy akik bezárkóznak, elzárkóznak tőled, azok a halál útját választják maguknak. Légy segítségül most nekünk, hogy téged, az élet fejedelmét szemléljünk, és hadadjunk neked hálát, legfőképpen azért, hogy egyszülött fiadat küldted a világra, hogy mi éljünk általa. Köszönjük, ami drága megváltónk, földön járását, sok-sok csodatételét neked. Köszönjük, hogy te olyan csodálatos atya vagy, hogy szeretetedben te vagy a leggazdagabb, és hogy neked gondod van azokra is, akik tőled távolra kerültek, te azokat is hívogatod, figyelmezteted, akik hátat fordítottak neked. Áldott légy, hogy bennünket is megszólítottál, életútunkon megállítottál, hogy a szívünk egészen a tied legyen. Dicsőítünk a te fiadnak keresztáldozatáért, és köszönjük, hogy őt adtad a világ üdvözítőjéül, benne lehet szabad és boldog az életünk. Áldott légy, Jézus Krisztus, hogy te itt vagy, a te szent lelked által közöttünk, hiszen meg is ígérted, hogy elküldöd a vigasztalót, a bátorítót, a szent lelkednek erejével vetted körül most is ezekben a percekben az életünket, segíts nekünk megérteni a te ígéd üzenetét, s légy itt oltalmaddal, védelmeddel. Hallgass meg, édesatyánk, fiad Jézus Krisztus nevében. Amen. Ige hallgatásra készülve énekeljük az 548. énekünk első versét. Gyer, kérjük Isten áldott szent lelkét.
Kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért, hogyha jön a vég, óra mellénk álljon, hazatérésre készen találjon, könyörüljön.
Istenünk szent üzenete szólít meg bennünket, Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levele, 14. részének 17. versében. Ezen a helyen így szól hozzánk Istenünk üzenete. Mert Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvéreim, örömmel jöttem ide közétek hirdetni Istenünk drága üzenetét, ám bár igen-igen nehéz igeszakasz került most így előnkbe, az Ószövetségből is, és az Új Szövetségből is. Mert ha címet szeretnénk adni ennek a mai bizonyságtételnek, akkor egy olyan gondolat lenne ez, ami megtalálható János evangéliuma 3. részének az utolsó verseiben, és hát azt adtam a címnek, akin az Isten haragja marad. Úgy van ott pontosabban leírva az ige, hogy aki nem engedelmeskedik a fiúnak, azon az Isten haragja rajta marad. Ezért is nehéz ez az ige, mert sokkal jobb lenne valamilyen igazi nagy örömről, igazi békességről, és mindarról szólni, ami bennünket a mélységeinkből, a megpróbáltatásainkból kiemel, felemel. Mégis igyekezzünk megbirkózni ezzel a mai üzenettel. Valójában kétféle országot mutat be nekünk Isten igéje. Az egyik ország itt van ezen a földön, a régi babiloni birodalom, és emellé hozzátesszük a születendő és elpusztuló nagy birodalmakat. Gondolhatunk a hajdani Egyiptomra, ahol rabszolgákként éltek Isten népének a tagjai, és Mózes idejében sikerült onnan kiszabadulniuk. Aztán gondolhatunk a másik nagy birodalomra, az asszír birodalomra, amelyik szintén megérkezett és eltűnt a történelem útvesztőjében, és megérkezünk a babiloni birodalomhoz, amelyiknek a leghíresebb királya Nebukadnezár volt, és az ő leszármazottai között találjuk meg Bélsacár királyt, akinek a lakomájáról ír Isten igéje. De hogyha a történelemben megyünk tovább, akkor említhetjük a Római Birodalmat, említhetjük a 20. századi birodalmakat is, és mind a mai napig, ha a sort lezárjuk, akkor jelenleg azt tartják, úgy mondják, hogy az Amerikai Egyesült Államok a világ birodalma, legnagyobb birodalma, ami mostani időnkben. Azután van egy másik ország, amiről mindenféleképpen szót kell ejtenünk, mert az íge is mondja a római levélben, Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság országa, békesség országa, és a Szentlélek által való örömnek az országa. Valójában mi azért jöttünk el, félretéve más egyéb dolgainkat vagy pihenésünket ezen a délelőttön, hogy az Isten országáról halljunk, hogy az Isten országának a csodája feltáruljon előttünk. Igen ám, de ezen a földön élünk, és ezen a földön vívjuk mi a lelki harcainkat is. És hát, ha most kétféle országról beszéltünk, akkor szóljunk arról is még ennek az igehirdetésnek, bizonyságtételnek az elején, hogy kétféle lakomáról is szól Isten igéje. Sőt, akár mondhatnánk, hogy háromféléről. Hát az egyik lakomát hallottátok, Bélsacár király 1000 embert hívott meg, a fő embereit, és ott voltak a feleségei, az ágyasai, és az ő slepjei, szoktuk mondani, és hát ettek, ittak, sok-sok gonosz dolgot műveltek, és egy gondolata szerint a király Bélsacár kitalálta, hogy hozzák elő a jeruzsálemi templomból elrabolt, én így mondanám, hogy közel legyen hozzánk, úrvacsorai edényeket, amelyek ezüstből, aranyból készültek, és az arany edényekből itták ezek az emberek a bort, lerészegettek, és közben dicsőítették a kőből, fából, ezüstből, aranyból és részből, vasból készült isteneket. Az ige ezt írja, hogy ezek az istenek se nem látnak, se nem hallanak, semmit se értenek, tehát csak a nevük az emberek által kitalált istenségek sorába illik, és akkor jelent meg a kéz a falon, amelyik felírta mene-mene, tekel, ufárszín, és a király megrettent. Hát van egy másfajta lakoma is, ebben a templomban is gyakran megtörténik. A drága úrvacsora, az Úr Jézus szeretetével való közösség. Amikor vesszük a kenyeret és a bort magunkhoz, és benne az Úr szent testének, megtöretett szent testének és kiontatott vérének egy jegyeit vesszük magunkhoz. És említettem, hogy háromféle lakomáról van szó. Van egy olyan lakoma, amit még nem kóstoltunk meg. Ez a mennyben vár ránk. Különös lakoma, a mennyei lakoma. Mert Isten igéje azt írja, hogy abban az országban, Isten mennyei országában nem éheznek többé, és nem szomjaznak többé. Én azt tudom, hogy ti velem együtt nem éhezünk, nem szomjazunk, jóléti világban élünk, sokszor még a maradékot is, amit már nem fogyasztunk el, nem teszük el holnapra, de bizony akár tudjuk, akár nem, a világnak bizonyos részein, sok-sok országban, de még Magyarországon is kerülhet néhány család, akik a szó legszorosabb értelmében éheznek, szomjaznak. Nemrégiben volt a mi családunkban egy nagyon szomorú, nagy beteg testvérünk, azóta az Úrhoz hazaköltözött, és láttuk az ő lesoványodott testét, mert már csak úgy lehetett ételt, italt adni a szájába, hogy ilyen injekciós tűvel próbálták a kanálka kis húslevest adni, és az üdítő vizet az ajkára, a szájába. Milyen nehéz dolog az éhezőkre és a szomjazókra gondolni, akár ilyen formában, betegség miatt, akár pedig a gazdagok és a háborúzók gonoszsága miatt. Létezik a világnak néhány országa, ahol még a gyerekek sem jutnak eléggé ételhez. Három gondolat lesz előttünk a mai délelőttön. Először szóljunk arról, hogy Belsacár társasága sötétségben van. Második gondolatban szóljunk az utolsó előtti és a legutolsó figyelmeztetésről. Harmadik záró üzenetben pedig egy felszólítás vagy kérdés is lehet előttünk. Mit vegyél te is, testvérem, figyelembe, hogy tied legyen a mennyei világ? Hát először nézzük az első gondolatot. Belsacár és társasága sötétségben van. Miféle sötétségben? Hát abban a királyi trónteremben utána jártak, lekaparták a homokot a régészek, és kiderült, hogy 17 méter széles és 58 méter hosszú hatalmas terem az, ahol összegyűlt ez az 1000 ember a nagy lakomára. Hát nyilván elektromos készülékek nem voltak, de fáklyák, lámpák tündökletesen, hát világossá tették azt a termet, mégis ebben a teremben sötétség volt. Sötétség, de milyen? Lelki sötétség. A lelki sötétség nagyon veszélyes. Sokkal veszélyesebb, mint a fizikális sötétség. Erre is van példa Isten igéjében, amikor Mózes idejében az Úr elrendelte, hogy Isten népe kijöhet Egyiptomból a 9. csapás során. Háromnapos sötétséggel büntette az Úr az egyiptomiakat, úgy írja az ige, hogy ahol Izrael népe letelepedett, lakott ott Gósen földjén, ott gyönyörű világos volt, de az egész Egyiptomban olyan sötétség, amit olyan érdekesen fogalmaz az ige, hogy tapintható. Tapintható sötétség. Egy kedves család van a mi látókörünkben, ahol az édesanyja, a gyerekeknek az édesanyja és a gyerekek is vakok. És ő mondta el a lányomnak, amikor bizonyos esteli óra eljött, és kezdett sötétedni, hogy gyújts fel a villanyt, Zsuzsikám, mert én nem tudok különbséget tenni, hogy most nappal van, vagy éjszaka. Azért a sötétség félelmetes. A kisgyerekek is szeretik, hogyha valamilyen kis villany ég a környezetükben, amíg elalszanak. Na de ha ez a fizikális sötétség félelmetes, mennyivel félelmetesebb a lelki sötétség? Egy-egy birodalomnak a pusztulása során mindig megjelenik a lelki sötétség. És ennek a mi világunknak, amelyik egyszer el fog múlni, a zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy szólt az Isten az atyákhoz a proféták által, most ez utolsó időben az ő fia által szólt hozzánk. Szabad tudni, hogy a zsidókhoz írt levél, amikor ez megírta számunkra, ez azt jelenti, hogy mi magunk is az utolsó világkorszakban élünk. Nem tudjuk, hogy mikor zárja le az Úr, mert az Isten ígéje szerint ő úgy jön el, mint éjjeli tolvaj, senki nem tudja kiszámítani az érkezését. Jó, hogyha figyelembe vesszük mi is, hogy az utolsó világkorszakban tölti napjait az emberiség, amióta az Úr Jézus erre a földre elérkezett. És a legsötétebb lelki sötétség akkor lesz, mielőtt az Úr megjelenik az ég felhőjén, és magához emeli a benne hívőket, és akik akkor testben élnek, egy szempillantás alatt elváltoznak, átváltoznak, és mennyei testet kapnak. Ezért jó, ha te is, testvérem, felkészülsz ennek a világnak a befejeződésére, elmúlására. Milyen is ez a végső sötétség, amit úgy is mondhatnánk, hogy sötétté válik a világ a végső pusztulás előtt. A bűn ilyenkor annyira elhatalmasodik, mint egy olyan túlérett gyümölcs, amelyik magától leesik, és már a földről nem jó felvenni, ehetetlen. Sőt, még olyan is megtörténik, biztos veletek is volt már olyan, hogy a piacon megvettetek néhány almát, és hazavittétek, és ketté vágtátok középen, és a belseje fekete volt. Az azt jelentette, hogy ehetetlen. A mi utolsó időszakunk a világunkra nézve olyan tehát, mint egy rothadó gyümölcs. Megérett az ítéletre. Vannak példák a Bibliában, amikor nagy világkorszakok jártak így, nem mondjuk el részletesen, bízom abban, hogy szinte mindegyik őtök előtt ismerős, hogy Noé idejében 8 ember menekült meg, és özönvízzel elpusztította az Úr azt a nemzedéket, ahol ettek, ittak, férhez mentek, házasodtak, az Úrral nem törődtek, hanem megérett az ítéletre az a nemzedék. De gondolhatunk a Lót, Ábrahám közeli rokona idejére, aki Sodomában lakott, és Sodomából ki kellett őt menteni, ki kellett húzni, mielőtt Sodoma és Gomora kénköves esővel elpusztult. Minden olyan bűn, amit mi, emberek elkövetünk, az Isten méltóságát sérti. És ebben a rettenetes történetben egy olyan gyalázatot látunk, amikor Bélsatszár király valami olyan incsiklandozó dolgot talált ki, hogy ez a lakoma ne arról legyen ismerős, hogy milyen húsok voltak, milyen sütemények voltak, milyen ízű borok voltak, hanem attól legyen ismerős, hogy az aranykelyhekből, amiket Nebukadnezár király az összedöntött, rombadöntött jeruzsálemi templomból ellopatott, abból igyák a bort. Ezt akarta csemegének adni Bélsatszár király. És ekkor jelent meg a kéz a falon, és felírta, mene, mene, tekel, ufárszín. Azt gondolnánk, hogy amikor a kéz megjelent a falon, elfogyott az Úr türelme. És tovább már nincs kegyelem Bélsatszár királynak. De nem így van. Az Úr türelme nagyon-nagyon hosszú. Ennek a királynak megátalkodott szíve volt. Talán nem is a új helyre szedve mondhatnánk, hogy azok voltak a bűnei, hogy háborúban vagy azon kívül hány embert öletett meg hányféle más egyéb bűn követett el, hanem a szíve volt megátalkodott. És ezt a megátalkodott, gonosz szívet próbálta megtörni, megnyitni az örökkévaló. Második gondolatban beszélünk erről. Utolsó előtti figyelmeztetés, vagy az utolsó figyelmeztetés Bélsatszár királynak. Hát az utolsó előtti figyelmeztetés maga az írás, a falon. Bélsatszár igaz, hogy megijedt. Még a részletek is le vannak írva, hogy reszkedtek a térdei, elsápadt az arca, elkezdett kiabálni, magához rendelte a varázslókat, meg a mágusokat, és mindenképpen tudni akarta, hogy mit jelent ez az írás. Hát az Úr nem arra szánta ezt az írást, hogy a híres király arca elsápadjon, hogy a térdei összeverődjenek, hanem arra szánta, hogy múljon el a szívéből a sötétség. Hogy a megátalkodott szívét valamilyen módon jó szívre, tiszta szívre tudja átformálni az Úr. De nem ez történt. Bélsatszár királynak elég volt annyi, hogy megijedt. És sokszor mi magunk is így vagyunk, hogy elég megijedni az Úrtól, pedig az Úr nem ijeszgetni akar, hanem figyelmeztetni. Figyelmeztetni akar minket is. És az ijegység helyett kínálja. Neked is kínálja, szeretett testvérem, a megtérést, a szíved megnyitását, neked is kínálja a bűnbánatot. Na hát Bélsatszár királynak ez nem ment. Bűnbánatot nem tartott, megtérni nem akart, elég volt neki megijedni. És akkor az Úr türelme még mindig nem fogyott el, mert oda küldte hozzá Dániel prófétát. És Dániel próféta egy különös képben beszélt a királlyal. Emlékszel apádra, Nebukadnezárra, hogy amikor őnek is olyan megátalkodott volt a szíve, letaszították a trónjáról. És megbomlott az elméje, olyan volt, mint egy ökör, kiment és a fogával rágta a füvet, és mint a sasnak a körme, olyanná nőttek a kezén, lábának körmök, egy állatnak képzelte magát. Meddig? Egészen addig, amíg el nem ismerte, hogy az emberek királysága fölött az Úr uralkodik. Te ezt láttad, Bélsatszár, és mégsem nyílt meg a te megátalkodott szíved, hanem ugyanazt tetted, mint amit a te apád. A figyelmeztetést elmondta Dániel próféta, és ez a király ahelyett, hogy bűnbánatot tartott volna, és megtérésre jutott volna, hogy döntött volna az Úr útja mellett, ahelyett azzal volt elfoglalva, hogy én adok neked ezért, hogy megfejtetted ezt a írást, adok neked a nyakadba aranyankláncot, és te leszel a birodalomban a harmadik legnagyobb ember. Mi volt a baj Bélsatszár királlyal? Hogy ő, amikor egy hajszálon függött az élete, az ige írja, hogy őtől le, az Úrtól függ a te életed, Bélsatszár király, akkor is ő adni akar, holott neki kapni kellett volna a bűneire bocsánatot, kapni kellett volna a Szentlélek örömét, de tele volt a keze, és ő azért akart adni, hogy ne kelljen tovább gondolni a dolgot, hogy ne kelljen a bűneivel foglalkoznia, hogy ne kelljen neki megtérnie. A szíve és a keze tele volt. Tele volt arannyal, tele volt hatalommal, én adok neked, Dániel. Dániel pedig mondta, hogy add az aranyaidat másnak. Nekem nem kell. Dánielnek az volt a szíve vágya, hát ha megtörne ennek a királynak a szíve. De nem ez történt. És egyszer csak elfogyott az Úr türelme. Mikor fogyott el? Utolsó előtti figyelmeztetés, utolsó figyelmeztetés, és egyszer csak vége. Úgy írja az ige, hogy még azon az éjszakán megölték Bélsaccár királyt, és a birodalma is széthullott. Erről beszél ez a kis irat, Mene Ufárszin, meg a te királyságodnak vége van, megmért téged mérlegen is könnyűnek talált, és a te birodalmadat széttépi, és másoknak, a médeknek és a perzsáknak adja. Végezetül, szeretett testvérem, a harmadik gondolatban azt kérdezzük meg, hogy te is. Mit vegyél figyelembe, hogy tied legyen a mennyei világ? Legelőször is azt vett figyelembe, hogy te milyen módon járhatnál az Isten kedvébe. Szintén a zsidókhoz írt levélben le van írva, hogy lehetetlen hit nélkül Istennek tetszeni. Máshol azt olvassuk az ígében, hogy vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Ezt úgy hozzuk közel, hogy vajon te, amikor eljöttél ma igét hallgatni, azzal a vallásos szándékkal jöttél el, hogy hát igen, Isten van, azt is tudjuk, hogy milyen különlegesen teremtette meg a világot, meg az embert, és ez elég. Vagy pedig a szíved nyitva van az Úr Jézus Krisztus előtt. A szíved kész az ő imádására, magasztalására. Vajon elfogadtad-e őt személyes megváltódnak, a drága Jézus Krisztust? Amennyiben nem, akkor te nem vagy hívő. Amennyiben igen, akkor hívő vagy. Akkor is, hogyha nem mindent sikerül megvalósítani a hit útján, hogyha néha elbuksz, ha visszaköszön az óembered, de az Úr azt akarja, hogy neked mennyei életed legyen. És hogyha te hiszel Jézus Krisztusban, akkor tetszeni fogsz az Istennek. Mert Isten fia lakik, él a te szívedben. Hát, ha mégsem, akkor kérdezzük meg, hogy miben maradsz? Miben maradsz, ha Isten helyett valaki mást, valami mást imádsz, ha ezek uralkodnak rajta, de hogy Bélsaccár imádta a kőből, fából, vasból, ezüstből, aranyból készült isteneket, akkor szeretett testvérem, te rajtad marad az Isten haragja. Tudtad-e, hogy mi úgy születünk? Születésünk pillanatától kezdve rajtunk van a bűn miatt az Isten haragja. És jaj nekünk, ha ebből a világból úgy megyünk ki, hogy rajtunk marad az Isten haragja, mert két út van. Az egyik a kárhozat útja, a másik az üdvösség útja. Akin rajta marad az Isten haragja, az a kárhozat útján megy el ebből a világból a kárhozatba. Aki pedig boldog hittel szívébe zárta Jézus Krisztust, nem azért, mert kiváló, fiatal vagy idős, férfi vagy nő, hanem Jézus Krisztus kereszthaláláért megy halála után a boldog mennyei világba. És ez a te döntésedtől függ. Isten azt akarja, az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Lesz-e neked ma egy ilyen válaszod, amit el fogsz mondani velem együtt?
legyen meg a te akaratod. Hamarosan fogjuk mondani a mi atyánkban. Legyen meg a te akaratod. Ismételjük meg. Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Mondd igazi boldog szívvel, Uram, legyen meg a te akaratod. Amen. Válaszoljunk Isten igéje üzenetére, és mielőtt énekelnénk, azelőtt csendesedjünk el magunkban, és hangos szavak nélkül imádkozzunk. Amen. Válaszoljunk Isten igéje üzenetére, énekelve a 804. ének első versét, hálát adok Uram az életért. 804. ének első versével magasztaljuk az Urat.
Hálát adok, Uram, az életért. Rólad zengéneket egy ölcsarét. A napokat te szállt. Hálát adok. Hatalmad, Istenem, mindent fölér. Szavadra engednek tenger és szél. Leborulnak a csillagok, Uram, én mindenért hálát adok. Imádom, Szent Atyám, dicső neved, te vagy a végtelen nagy szeretet. Kegyelmed ma ingyen adod, Uram, én mindenért hálát adok.
Imádkozzunk! Dicsőítünk és magasztalunk téged, drága édesatyánk, hogy a legfőbb vigasztalót, a te szent lelkedet küldted el, az örömnek a lelkét, a józanságnak a lelkét. Köszönjük, hogy nem a félelemnek lelkét adtad nekünk, hanem drága erővel ajándékoztál meg minket benne. De köszönjük, hogy az idő teljességében kibocsátottad, elküldted egyetlen szent fiadat erre a világra, ebbe a világba, hogy mi éljünk általa. Ajándékozz meg benne igazi lelki élettel. Az ő hatalmával oszlasd el a mi szívünkből a lelki sötétséget, és nyisd meg a mi megátalkodott szívünket, hogy vele együtt folytassuk földi vándorlásunkat, míg ott, a mennyei világban, színről színre megláthatunk téged, dicsőítve és magasztalva szent neved. Adj bűnlátást, hogy bűneink ne halmozódjanak fel, és adj bűnbánatot, hogy a szívünk egészen a tied legyen. Áld meg családjainkat, szeretteinket. Kezeidre helyezzük beteg testvéreinket. Vedd körül gyógyító szereteteddel őket. Áld meg a gyászban járókat. Örvendeztesd meg a magad szent tiszta lényével a fiatalokat. Hordozd az idős testvéreket a gondjaikban, megpróbáltatásaik során. És maradj velünk is, akik most eljöttünk dicsőíteni és magasztalni téged. Hallgass meg, édesatyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem nektek az adakozás lehetőségét, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezek után az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek velünk való közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Záró énekünket énekeljük. A 770. éneknek mindegyik versét, az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.
Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Tenger takarja lábnyomát, szemek szárnyán suhan. Mint titkos bánya mélyében, formálja terveit, de biztos kézzel hozza föl, mi most még rejtve itt. Ne félj tehát, kicsiny csapat, ha rád pelleg borul, kegyelmet rejts belőle majd, áldás esője hull. Bízzál az Úrban rólad ő, meg nem feledkezik. Sorsod sötétlő árnya közt, szent arca rejtezik. Bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág, s bármit sem ígér bimmaja, pompás lesz a virág. Kikét kedőn boncolja őt, annak válasz nem áll, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát.